Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, eléd jövünk és megvalljuk, hogy a szívünk tényleg kemény, néha feltörhetetlen talaj. Istenem, megvalljuk, hogy önző, önközpontú. Sokszor csak magunkra gondolunk, és magunk szükségeire, és vágyaira, céljaira. Istenem, és amikor kiapad a forrásunk, akkor keresünk olyan kiapadható forrásokat magunknak, amik hamar kiürülnek. És ott vagy te, aki kiapadhatatlan vagy. És elérhetővé teszed magad számunkra. És mi újra és újra más forrásokhoz fordulunk. Köszönjük Istenünk, ahogy énekeltük ma is, hogy nem miattunk cselekedtél, hanem a te nevedért, a te szent nevedért tetted azt, amit tettél. Hogy eljöttél. Hogy fogd ezt a feltörhetetlen kemény szívet, és kicserélt 20 szívre. És feltöd ezt a talajt, és bevesd élettel. És nem köszönjük azt, hogy ezt tetted meg. Az evangélium ezt jelenti. Köszönjük ezt. Jézus nevében kérünk, hogy nyisd meg a szívünket ma is. A te igédre. Amen. Foglaljatok helyet.
Köszönjük zenészek. Köszönöm Lilla. Nagyon jó volt. Jó volt újra hallani a Bartaéknak a hangját. Hol vagytok? Ti ott vagytok. Jó, olyan messze hallottunk. Nagyon jó volt. Isten hozott vissza. Tehát múlt héten befejeztük az első Péter levelet, ugye? És az volt a hetedik könyv a Bibliában, amit mi feldolgoztunk az elmúlt években. És mindegyik egy új szövetség könyv volt, kivéve egyszer a Zsoltárokat feldolgoztunk. És az új szövetség, ami főleg az új szövetséggel foglalkoztunk, ugye, hogy az új szövetség is sokat beszél a mi személyes kapcsolatunk Istennel, mennyire fontos az, hogy személyes kapcsolatban vagyunk Jézus Krisztuson keresztül az Atyával, és sokat beszél a gyülekezetről, a mi kapcsolatunk egymással, a misszióval, hogy mondjuk el másoknak a jó hírt, ugye? És az új szövetség, ez a fő története, erről beszél sokat, de az ószövetség más. Olyan értelemben, hogy az Ószövetség sokat beszél társadalmi dolgokról, ugye? Társadalmi dolgokról azért, mert az Isten népe, a zsidók, ők egy egész etnikum volt, és egy saját országuk volt. Tehát Istennek mindig nagyon fontos volt, ami zajlik a társadalomban, és folyamatosan erről olvasunk az Ószövetségben. Istennek fontos minden terület a társadalomnak, és az a kérdés, hogy fontos neki ma is minden terület a mi társadalmunknak? Vagy csak az egyház fontos Istennek? Vagy csak az ő népe? Csak a gyülekezet fontos? Vagy csak a mi egyéni kapcsolat Isten és egymással fontos? Én hiszem, hogy Istennek ugyanúgy ma is neki fontos mindent, ami zajlik a társadalomban, a kultúrában. Ma Jeremiás 7:1-7 fogunk megnézni, ahol az Isten elmondja az ő népének, hogy miben kellene nekik megváltozniuk személyesen, és miben mit kellene változni a társadalomban is. Ma meg fogjuk látni, hogy mi az Isten szívügye a társadalomban. Mi az, amit az Isten nehezen tud elviselni, amit zajlik a társadalomban. De mielőtt belevágunk ebben, hadd kérdezem, hogy mi az, ami neked nehéz elviselni ebben a társadalomban? Ha te tudnál megváltoztatni a világot, mit változtatnál meg? Például nehéz neked, hogy beszennyeztünk az Isten gyönyörű, szép, megteremtett világot, hogy a víz és a levegő és mindent beszennyeztünk? Vagy nehezen viseled azt esetleg, hogy a gazdagok egyre gazdagabbak, és a szegények egyre szegényebbek? És köztük a szakadék az egyre nagyobb. Az nehezen elviseled? Nehezen elviseljük ezt? Szomorú neked, hogy egyre többen nem hisznek elkölcsi normákban, abszolút elkölcsi normákban, és visszautasítják a hagyományos házasságot és családi modelleket. Vagy szomorú számodra, hogy itt Európában, Amerikában a fiatalok tömegesen elhagyják a kereszténységet. Templomok becsukják az ajtókat, de ugyanakkor nagyon sok templom tömegesen járnak templomban, dicsérik az Istent, de egy hamis evangéliumot hirdetik. Nehezen esetleg tudod elviselni, hogy a világ szerte több, rengeteg abortuszt végeznek, és kisbabákat gyilkolnak. És lehetne sorolni, mennyi probléma van ebben a világban. De az a kérdésünk ma, hogy ugyanaz, ami felbosszant az Isten, felbosszant minket. Tehát nézzük meg Jeremiás levelét, és értsük meg, hogy mi az Isten szívügye a társadalomra. Nézzük meg Jeremiás 7:1-7.
Ezt a parancsot kapta Jeremiás az Úrtól. Állj ki az Úr házának kapujába, és így hirdesd ott az igét. Halljátok az Úr igéjét, ti judaiak mind, akik bementek ezeken a kapukon, hogy leboruljatok az Úr előtt. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, akkor megengedem, hogy továbbra is ezen a helyen lakjatok. Ne bízzatok ilyen hazug szavakban. Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. Mert csak ha igazán megjobbítjátok útjaitokat és tetteiteket, ha egymással szemben igazságosan jártok el, ha a jövevényt, az árvát és az özvegyet nem nyomjátok el, és ártatlan vért sem ontotok ezen a helyen, nem követtek más isteneket a magatok romlására, akkor megengedem, hogy ezen a helyen lakjatok, azon a földön, amelyet őseiteknek adtam, öröktől fogva mindörökké.
Köszönöm, menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Mennyi, Atyán, köszönjük azt a kiváltságot, hogy a te jelenlétedben vagyunk. Hiszünk, hogy ezt megígérted nekünk. Ketten-hárman jönnek össze, hogy te ott vagy velünk. Köszönjük, hogy félretetted ezt a napot, hogy a te néped összegyűljünk itt, ebben a kávézóban, ebben az épületben, hogy téged dicsérjünk. Annyira jó volt az előbb énekelni. Köszönjük ezeket gyönyörű énekeket. És kérünk, hogy amiről énekeltünk, puhíts meg a mi szívünket. Engedj, hogy megértsük ezt az régi textust. Számunkra ez mit jelent? Mit jelent 2500 év később mi világunkban, mi személyes életünkben? Köszönöm, hogy kiálthatunk te hozzád, hogy szólj hozzánk. Te Szent Lelkeden keresztül. Tölts be minket saját magaddal, de igazságoddal. Úgy, mint Jeremiás, legyen egy tűz a mi szívünkben, hogy megértsünk téged, mi a te szívügyed. Kérünk így, légy velünk, legyél a te népeddel. Engedj, hogy a te üzeneted érintse mi szívünket, hogy ezek a dolgok ne legyenek távol tőlünk. És kérlek, legyél velem most, mint a te igéhirdetőd, látod, hogy mennyire nagy szükségem van rád. Kérlek, segíts, hogy el tudjam mondani mindazt, ami rám bíztál. Hogy értető legyen mindenki számára. Így áld meg minket saját magaddal, a te igazságaddal, az Úr Jézus Krisztusra nézve. Amen. Amen. De próbáljunk elképzelni magunkat. Ott vagyunk Jeruzsálemben 2500 év ezelőtt. Jó? Szombat reggel van, és családok kézen fogva sétálnak a templomba. Süt a nap. Egy gyönyörű, szép szombati reggel Jeruzsálemben. És amikor megérkeznek a templom udvarában, a kapuban, hallják, hogy egy szakálos férfi hangosan beszél a tömeghez. Itt olvasok az első két versben. Ezt a parancsot kapta Jeremiás az Úrtól. Állj ki az Úr házának a kapujába, és így hirdesd ott az igét. Halljátok az Úr igéjét, ti júdaiak, mind, akik bementek ezeken a kapukon, hogy leboroljátok az Úr előtt. Tehát Jeremiás nincs a templomban. Ugye nincs a templomban, nem a szószékről hirdeti az Isten igét, hanem az Isten azt kérte tőle, hogy szóljon a néphez, mielőtt bemennek az Isten házában, és ott leborulnak majd a templomban, és imádják az Istent. Tehát a kapuban kiáltsál hozzájuk. Valószínűleg nem is engedték Jeremiás a szószékre. Nem is engedték, hogy bemenjen a templomban. Isten mindig mondta Jeremiásnak, hogy hova kell menni, mit kell mondani, hova kell, kihez kell beszélni. Isten mindig pontosan elmondta Jeremiásnak, hogy hova kell menni, mi kell mondani, le van éve, nagyon szép. 23 éven keresztül Jeremiás továbbította azt, amit Isten adta neki. Mondd el az én népemnek. De azt is tudjunk, hogy az Isten népe nem figyelt Jeremiásra. A szívükben ők már elfeledkeztek Istenről. Jeremiás 2:32. Elfelejkezik-e az ékszereiről a lány, a díszes övéről a mennyasszony, rólam elfeledkezett népem számtalanszor. Mi az első dolog, amit Jeremiásnak kellett mondani a népnek? Nézzük meg a harmadik verset. Így szól a seregek ura, Izrael istene, jobbítsátok meg az útjaitok és tetteiteket, akkor megengedem, hogy továbbra is ezen a helyen lakjátok. Az Isten azt mondja nekik, hogy meg kell változtatni az életüket, reformálni kell az ő útjaikat. És ugyanezt mondja az ötödik versben, kétszer mondja, ha nem fogtok változni, akkor azt mondja, jön az ítélet, nem fogtok többet élni ezen a földön. De ugyanazt mondja, hogy ha képesek lesztek megváltozni, akkor így tovább tudtok élni. Jönni fog az áldás, nem fogom titeket innen kiűzni. A hetedik versben, nézzük meg a hetedik verset. Azt mondja, akkor megengedem, hogy ezen a helyen lakjatok, azon a földön, amelyet őséteknek adtam, öröktől fogva, mindörökké. Tehát ez egy ígéret. Ez is várja, fogtok változni? Nagyon jó, akkor nem jön az ítélet. Az emberek bevonultak a templomba, de nem annyira értették ott, amit Jeremiás ott mondott a kapunál, vagy nem figyeltek rá, vagy nem hittek neki, nem törődtek vele. Azért, mert más üzenetet kaptak, vagy hallották a templomban. A papok nagyon másképpen beszélt Istenről, és másképpen beszélt az Isten népéhez. Hazudtak az Isten népének. Nézzük meg Jeremiás 5:30-31. Borzasztó, szörnyű dolgok történnek az országban. A proféták hazugságot profétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, népen pedig ezt szereti. De mit tesznek majd akkor, ha eljön a vége? Mit is mondták a népnek? Mi az, amit az Isten népe mindig szeretett hallani? Hogy minden rendben van. Jeremiás 5:11-12. Bizony, egészen hűtlen lett hozzám Izrael és Júda háza, így szól az Úr. Megtagadták az Urat, és ezt mondták, nincsen ő, nem érhet bennünket veszedelem, nem látunk fegyvert és éhínséget. Vagy Jeremiás 6:14. Népem romlását azzal gyógyítanak, hogy könnyelműen mondogatják, békesség, békesség. Pedig nincs békesség. Sok hasonló hang szólal fel ma is. Templomokon és templomokon kívül. templomok sokszor mondják, hogy Isten szeret minket, és itt nincsen baj, és minden rendben van, és Isten hozza az ő áldását, és itt nincsen aggodalom, csak békesség van az Isten házában. Vagy a templomokon kívül, ugye, minden relatív. Nem tudjuk az igazságot. Az a lényeg, hogy fogadjunk el egymást, és békességben éljünk egymással. Való, mi szeretjük ezek a hangokat hallani, hogy minden rendben van. Itt nem kell aggódni, nincs baj. Az is csak a dolga, hogy megbocsásson nekünk. Szóval mi az, amit az Isten szeretne, hogy ők megváltoztassanak? Mi az, amit rosszul csinálják? Négy dolgot fogunk itt említeni a textusból. Négy konkrét dologról lesz szó. Nézzük meg az elsőt. Az első, a negyedik versben látjuk, hogy ne bízál a vallásos szövegedben és viselkedésedben. A negyedik vers: ne bízatok ilyen hazug szavakban, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt, háromszor mondják. A zsidók a vallásosságukra hivatkoztak, és a hagyományokban bíztak. Ugye itt az Isten lakhelye, ez az ő temploma. Mi megérdemeljük az Isten áldását. Az Isten látja, hogy mi templomban járunk, az Isten látja, hogy hoztunk a tizedet, ugye, az Isten látja, hogy mi imádkozunk. Minden rendben itt, minden rendben, minden azt teszünk, amit az Isten kér tőlünk. Mi tudjunk kiérdemelni az Isten tetszését. Azt tudjuk, hogy az Új Szövetségben a zsidókhez írt levele író azt mondja, hogy ezek a megszokott vallásos viselkedések, amikor nem szívből csináljunk ezt, és igyekszünk kiérdemelni az Isten áldását ezek a jó cselekedetekkel, az író azt hívja ezeket, hogy ezek holt cselekedetek. Holt cselekedetek. Isten iránt ez egy ilyen manipuláció, egy zsarolás. Én megteszem az enyémet, és akkor várom az áldást az Istentől. És ebből a vallásos szövegből, és ezek az üres cselekedetekből csak egy önigazolt nép lesz belőle, ami igyekszik megnyugtatni az ő lelkiismeretüket. Becsapják magunkat, kezdik elhinni, hogy lehet, hogy mi jó emberek vagyunk, mi? Jeremiás 2:35. Ezt mondod, ártatlan vagyok én, hiszem haragi és elfordult rólam, pedig ítéletet tartok fölötted. Hiába mondod, nem vétkeztem. Igen, a vallásos ember vak, nem látja a bűnét. Az Isten népe vallásos lett, de az ő szívük távol volt Istentől. Ketté szakadt az életüket. Egy elég extrém helyzet van Jeruzsálemben. Templomba mennek vasárnap, nem, szombaton. Templomba mennek szombaton, és a hétköznapok, tehát vasárnaptól péntegig, gonosz a tetteit. Nézzük meg. A következő versek, Jeremiás 7, most folytatjuk a 8-tól a 11. verssel. Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, öltök, paráználkodtok. Hamisan esküsztök, a Baálnak tömjéneztek, és más isteneket követtek, akik nem ismertek. Azután idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet rólam neveztek el, és ezt mondjátok, megszabadultunk. De azután ugyanazok az utálatos dolgokat követitek el. Hát rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet rólam neveztek el? Már én is annak nézem. Így szól az Úr. A szomszéd lányunk nagyon cuki. Nagyon cuki, kis Borika. Bogi. Kis Bogi, bocsánat. Nagyon cuki a kis Bogika, és emlékszem, hogy megkérdeztünk tőle, ott volt a konyánkban, reggel volt, hogy Bogika, te mit csinálsz itthon? Miért nem vagy az iskolában? És valamilyen aranyos kitaláció volt, egy kifogás, és megúsztuk. Neki nem kellett menni az iskolába. És olyan aranyos, olyan cukin mondta azt. Jaj, de édes vagy, igen, megúsztad, nem kell menni az iskolába. Amikor a gyerek mondja, az nagyon cuki. De amikor egy felnőtt mondja ezt Isten előtt, hogy megúsztunk, az nem cuki, egyáltalán nem. amikor közben öltök, loptak egymástól. De azt Isten azt gondolja, hogy az Isten ezeket nem látja. De az Isten látja ezeket. És Isten hozza az ő ítélet. Nem úszták meg az Isten ítéletet. És pont ez volt Jeremiásnak az üzenete. Nem úsztad meg, ha nem változol, jönni fog az Isten ítéletet. A leghíresebb példa ennek, hogy valaki vallásos és gonosz egyszerre, az a Keresztapa filmben. Ugye Marlon Brando híres filmje, emlékeztek? Az olasz maffia családról szól. És az olasz maffia család ott ülnek a templomban, kézen fogva imádkozok a templomban, de váltják a színeket, és egyszer ott ülnek a templomban, de az olasz maffiazó férfiak, ők kint vannak az utcán, és gyilkolnak, és mindenhol vér folyik, és akkor átváltják gyorsan, és itt ülnek a keresztapa a templomban. Elég extrém példa, de kicsit erről van szó itt Jeruzsálemben. Az Isten így beszél az ő népéről, vallásosok és gonoszok egyszerre. Gyilkosok, akik nem fogják megúszni az Isten ítéletét. Ilyen ember létezik ma. Jézus beszélt erről, amikor a haragot tartunk a mi szívünkben. Jézus azt mondja, amikor harag van a mi szívünkben, az olyan, mintha meggyilkoltunk valakit. Jézus így beszélt a hegyi beszédében, hogy Isten látja mi szívünket. És amit Istennek fontos, az a szív, amihogy énekeltük az előbb. Amikor harag van a mi szívünkben. Ez volt a második dolog, amit az Isten megmondta az ő népének, hogy ezt kellene abba hagyni, ugye? A vallásosság és ezek az elkölcstelenségek. Ezt hagyjátok abba. Ezt ne csináljátok többet. Ezt kellene megváltozni. És nézzük még a harmadik dolog, amiben kellene változni. Isten most pozitívra fordítja, és mi az, ami pozitívan kellene csinálniuk? Isten milyen társadalmat elképzeli az ő népének? Mi volt az Istennek a szívügye? Harmadik dolog, Isten azt parancsolja nekik, hogy kezdjenek segíteni a szegényeknek. Kezdjenek foglalkozni a gyengékkel. Álljanak az erőszak és az igazságtalanság ellen. Ez volt az ötödik és a hatodik verset. Mert ha csak igazán megjobbítjátok az útjaitokat és tetteiket, ha egymással szemben igazságosan jártok el, ha a jövővényt, az árvát és az özvegyet nem nyomjátok el, és ártatlan vért sem ontatok ezen a helyen. Ez egy központi üzenet az egész Ószövetségnek. Isten számtalanszor sorol fel ilyen dolgot, hogy ezeket a dolgokat kellene cselekednetek. Csak egyet fogunk felolvasni, 82. Zsoltár 3. és 4. verset. Védelmezzétek a nincstelenek és az árvának a jogát, szolgáltassatok igazságot az elesetnek és szűkülködőnek, mentsétek meg a nincstelent és a szegényt, ragadjátok ki a bűnösök kezéből. És lehetne sorolni. Rengeteg ige van, ez egy hatalmas nagy téma, központi téma az Ószövetségben. Két részből áll ez a parancs. Tehát ne engedjük, hogy a gazdagok és azok, akik hatalomban vannak, kifosztják a szegényeket és az erőtleneket. Álljunk az igazságtalan és a korrupció ellen. Ez egy központi üzenet az Ószövetségben. És ugyanakkor legyünk irgalmasak a szegények felé. Segítsünk a jövevényeket, az árvákat, az özvegyeket, és mindenki, aki nem tud segíteni magán. Újra és újra mondja ezt Isten az ő népének. Ez az Istennek a szívügye. És ugyanakkor ez az Istennek a szívügye ma is, ugye? Jézus Krisztus rengeteget beszélt erről, hogy mit kér az ő népétől, hogy hogyan viszonyulunk a szegényekhez, azok, akik nincsenek semmiük, az árvák, az özvegyek, a gyengék. Ez egy óriási téma. És nagyon hálás vagyok olyan, hogy az állam minden megtett, hogy létrehozzon több ilyen szolgálat, mint a baptista szeretett szolgálat, ahol a Máté dolgozik. Vagy a máltai szeretett szolgálat, vagy a református szeretett szolgálat. Ezek hatalmas nagy irgalom szolgálatok az egész társadalom felé, és ez nagyon szép látni. De azt is tudjunk, hogy ezek az intézmények, amit csinálják a szolgálat a keresztény nevében, sokan, akik ott dolgoznak, nem keresztények. Olyan, mint egy fél állam és egy keverék, ez Isten egyháza. Sokan, akik nem ott dolgoznak, nem keresztények. És amire hívja az Istent, az ő népét, és az a legszebb, amikor a gyülekezet, egy kis gyülekezet segít, nem csak egymásnak, hanem azok, akik a környéken laknak. Ez a szív ügye Istennek, hogy a mi gyülekezetünk, nézünk körül, hogy hol vannak a szükségek. Ez egy nagyon nagy téma, amikor a szó és a tett mindig együtt van. Hirdetjük az evangéliumot, és mellette segítsünk másoknak. Hol tart a mi gyülekezetünk ebben? Igyekszünk egymást szeretni, és egymásra vigyázni, és szerintem ez nagyon jól megy a mi gyülekezetünkben. De az Isten hív minket a gyülekezeten kívül, hogy nézzünk, hogy mi van körülöttünk. És még itt csak gyerekcipőben vagyunk. Még sokat kell erről, nem csak beszélni, fejlődni és tenni. Ez volt a harmadik, hogy az irgalom szolgálatra hív minket. Nézzük meg a negyedik dolog, amiben az Isten szeretne, hogy az ő népe megváltozzon. A negyedik dolog az, hogy ne boruljanak le a bálványok elé, és inkább imádjanak őt. A hatodik vers úgy folytatódik, hogy és ne kövessetek más isteneket a magatok romlására. A Biblia megint sok helyen azt mondja, hogy az nagyon bosszantja az Istent, amikor más isteneket imádjuk. Mert az Isten egy féltő, szerető Isten. Most az egy jó tulajdonság Istennek, hogy ő féltékeny, hogy az Isten egy féltő, szerető Isten. Nézzük ezt meg. Mit jelent, hogy az Isten féltő, szerető Isten? Az Isten azt mondja, hogy ő az elején szeretett kapcsolatban volt az ő népével. Jeremiás 2:1-3. Így szólt hozzám az Úr igéje. Menj és hirdesd Jeruzsálemnek, ezt mondja az Úr, emlékszem rád ifjú korod hűségére, mátkaságod szeretetére, amikor követtél a pusztában, a bennem vetett földön. Az Úr szent tulajdona volt Izrael termésének a legjava. Tehát az Isten ugye szeretett kapcsolatban volt az ő népével. De utána az Isten népe elkezdtek imádni a bálványokat, vagy a hamis isteneket. És Isten számára az olyan volt, mint a paráznaság. Jeremiás 3:1-20. Majd ezt mondta, ha valaki elbocsájtja a feleségét, és az eltávozva a férjétől egy másik férfié lesz, vajon visszatérhet-e megint hozzá? Nem válna-e ezzel gyalázatossá az ország? Te pedig, aki sok barátoddal paráználkodtál, vissza akarsz térni hozzám? Így szól az Úr. Nézd föl a hegytetőkre, és lásd meg, hol nem háltak veled? Ki ültél eléjük az útra, mint az arab a pusztában? Gyalázatossá tetted az országot, paráznáságoddal és gonoszságoddal. Féltékeny lenni az egy jó dolog, és ez megmutatja, hogy valaki valójában szereti a másikat. Ha én mennék egy bevásárlóközpontba Tündivel, és egy férfi kezdne flörtölni Tündivel, és nem zavarna engem, jó, beszélgesedek, semmi gond. Ez fura lenne. Tehát félték lenni az egy jó dolog. Ez mutatja, hogy de fontos vagy nekem. Szeretlek. És ilyen az Isten. Ő egy féltő, szerető Isten. És azt akarja, mi visszatérjünk hozzá. És az a csodálatos dolog, hogy ő visszafogad minket. Visszafogad minket, miután paráználkodtunk vele. Az Isten akkor miért annyira mérges velük, amikor más isteneket imádnak. Ha az Isten annyira szeret minket, akkor miért felbosszantja őt annyira? Miért annyira mérges, amikor más isteneket imádjunk? Ez nem önzés az ő részéről? Nem. Azért, mert amikor mi más isteneket imádjuk, mi csak kárt okozunk magunknak, és tönkre teszünk magunkat. Ezt mondja a hatodik vers, nagyon röviden. Hogy is mondta a hatodik vers? 6b. A magatok romlására. Odáig eljutott Izrael, hogy elkezdtek elégetni a saját gyermeküket a tűzben, és feláldozni a hamis isteneknek a saját gyermeküket. 7. fejezetében, 30-31. Mert olyasmit tettek a judaiak, amit rossznak látok. Így szól az Úr, förtelmes bálványaikat abban a házban állították föl, amit rólam neveztek el, és tisztátalanná tettek azt. Fölépítettek a Tófét áldozó halmait a Ben-Hinon völgyben, hogy elégessék a fiaikat és a leányaikat. Pedig ezt nem parancsoltam, sőt, eszembe sem jutott. Nagyon radikálisnak tűnik, de a mai társadalomban nem ugyanazt csinálunk mi? Feláldozunk a gyermekünket a pénz oltáron, az önmegvalósítás oltáron, és a kényelem oltáron, és világszerte millió abortuszokat végezünk el. A bálványimádás téma, ez egy hatalmas nagy téma, amiben most nem fogunk belemenni. Ez is egy óriási, központi téma az egész Bibliának. Júliusban fogunk belemenni, de most nem. De egy pár szót. A bálványimádás röviden olyan, mint egy függőbetegség, amivel lassan saját magunkat felemésztjük. Imádjunk valamit, vagy gondolkozunk egy drogról, hogy mindig kell emelni az adagot annak a drognak, hogy ugyanazt a hatást váltson ki. Olyan, mint a heroin vagy a kokain. Lassan tönkre teszünk magunkat. Az Új Szövetség sokszor óv minket. Vigyázzunk, hogy a szívünkben ne legyen semmi a szívünkben, ami fontosabb Istennél. Ne legyen semmi, ami meghatározza az én identitásomat. Vagy azt gondoljam azt, hogy nekem szükségem van erre, hogy nélkülözhetetlen az életemben. Mert ez szívbeli kérdés. Mi nem állítjunk fel szobrokat, a szívünkben csináljuk ezt. És Isten azt mondja, hogy ezt ne csináld a szíveddel. Hogy legyen valami az életedben, amit azt mondja, én függök ettől. Ez az, ami meghatározza az én életemet. Mert ez tönkre tesz minket. Ez Isten azért akarja, hogy őt imádjunk a mi szívünkkel, mert amikor az Isten az első helyén van a mi életünkben, akkor mi boldogok vagyunk. Akkor mi boldogok vagyunk. Békesség van Istennel és egymással. Minden hamis Isten csak tönkre tesz minket. Az Isten az, aki felépít, és az Isten az, aki gyógyít. És ő hív minket magához, a mi szívünkkel. Tehát ez volt az Isten álma, vagyis az ő elképzelése a zsidó társadalomnak. De végül is nem tudtak változni, és az Isten hozta az ő megígért ítéletet fölöttük. Amikor olvassuk az Ószövetséget, akkor rádöbbennünk, ugye, hogy sok mindenben mi hasonlítunk a zsidókra. Mint keresztények, nagyon könnyen tudunk ragaszkodni az üres hagyományokhoz, és vallásossá válni. Nagyon könnyen tudunk a szívünkben gonoszul cselekedni. Tartjuk a haragot, vagy irigyek vagyunk. Vagy nagyon könnyen tudunk hátat fordítani azoktól, aki nehézségekben vannak, és szegények. És a negyedik, nagyon könnyen tudunk mi bálványokat imádni a szívünkben, ami saját magunkat tönkre teszünk ezekkel. És ugyanúgy, mint az Ószövetségben is, Isten azt akarja, hogy változunk. Az Isten azt akarja, hogy változunk. Akkor hogyan tudunk változni? Hogyan tudunk ezt az egészet alkalmazni a mi életünkre? Isten mire hívja az ő népét ma, mint keresztények? Hát kezdjünk az elén. Nem ott kezdődik a probléma, hogy én olyan vagyok, mint a hamis pap? Nem ott, lehet, hogy ott kezdik a probléma. Hasonlókat szoktam mondani, mint az a hamis pap a templomban. Minden rendben van. Isten szeret téged. Békesség van. Nem fog téged ítélkezni. Nem károsztat téged. És Isten velünk van. Nincsen semmi baj. Békességünk van. Lehet, hogy én is csak egy hamis proféta vagyok. Lehet, hogy velem van a fő baj. Van különbség a között, amit én mondok, és amit az a pap mondott a templomban. Mi a különbség? Mi a különbség? Az evangélium. Az evangélium a különbség. Mi az evangélium? Az evangélium ott kezdődik, hogy Istennek minden joga lenne minket ugyanúgy megítélni. Istennek joga lenni, megítélni a nyugati társadalmat, és megítélni az ő egyházat. Számtalan hibát követtük el. Alig vagyunk jelen a világban, mint só és fény. A szívünkkel bálványokat imádjunk. Nem vigyázunk a szegényekre. Nem foglalkozunk az igazságtalanságokkal. Olyan nagy különbségek vannak a gazdagok és a szegények között, és megmossuk a kezünket. Kérdés ma reggel, elhiszed azt, hogy mi megérdemeljük az Isten ítéletet. Van egy egészséges félelem, Isten félelem bennünk. Mert itt kezdődik az igazi változás a mi szívünkben, hogy megalázunk magunkat, és bevalljunk, hogy én megérdemelem az Isten igazságos ítéletet. Akkor mi a megoldás? Miben kellene megváltozni? Először, hogy ahelyett, hogy próbáljam megnyerni az Isten tetszését a vallásos viselkedésemmel, egyszerűen bűnbánatot tartunk, és kijelentünk, hogy én megérdemelem az Isten ítéletet. Nincsen semmi érdemem az Isten előtt. És ez mindig az első lépés a megújuláshoz. Hogy bennünk van egy egészséges Isten félelem. Nézzük meg Jeremiás 5, pedig itt is rengeteg biblia verset lehetne hozni. Az Isten kérdez, nem féltek engem? Nem féltek engem? Így szól az Úr, nem remegtek tőlem? Hiszen én szabtam határt homokból a tengernek örökké tartó gátként, melyet nem léphet át, ostromolja ugyan, de nem bír vele, hullámai zúgnak, de nem lépik át. Az Isten, a teremtő Isten. És kérdez, nem féltek engem? Az Isten majd az egyik napon elhozza az ő ítéletét. Az egész világ fölött. És az brutális lesz. De addig az Isten nem akarja, hogy az ő népe maradjon távol tőle, és csak féljen őt. Hanem miután bevallottuk a bűneinket, hálából ragadjunk meg az Isten kegyelmét. És bízunk abban, amit Jézus Krisztus tett. Értünk, ez a különbség. Jézus Krisztus volt az engesztelő áldozat. Ő volt a helyettes áldozat. És az ő áldozatra nézve Isten gyönyörködik bennünk. És ő nem haragszik. És azért hirdetjük ezt hétről hétre, hogy minden rendben, békesség van, de nem a mi cselekedetek miatt, hanem Jézusra nézve. Az Isten azt mondja, hogy minden rendben van. Isten szeretetből küldte az ő fiát, mert szeret minket, és akarja, hogy mi visszaforduljunk hozzá, küldte az ő fiát. És most minden rendben van azoknak, akik ezt elfogadták. Ez a fő különbség a hamis pap és köztem, amit prédikálunk itt vasárnaponként. Azért van békesség, és csak azért van békesség Isten és köztünk Jézus Krisztus miatt. de nem álljunk meg itt, mindjárt kész vagyunk a prédikáció, de nem álljunk meg itt, ne használjunk Jézus Krisztus, mint ma még kifogást, akkor minden rendben van. Ha ezt valójában hiszünk, akkor a Biblia mire hív minket? Krisztusra nézve, szívünkben imádjunk Jézus Krisztust. Kiűzünk a bálványokat, imádjunk Krisztust, és Isten betölt minket a jó hírrel. Betölt minket a Szentlélekkel, és küld minket a társadalomban. Küld minket először gyülekezetekben, hogy missziót végezzünk. És az egész gyülekezet kifelé nézzen, hogy mi van a társadalomban, nézzen körül. Kik vannak itt körülöttünk? Ki az, aki nehézségben van? Ki az, akinek szüksége van? Az irgalom és a kegyelmet, amit kaptunk, adjuk tovább, nem csak lelkileg, fizikálisan is. Ez a mi küldetésünk, és Isten ezt várja ezt tőlünk. Ez az Istennek az álma, ahogy Suhai Gyuri szokta mondani. Ez Isten így álmodozik. Ez az Istennek az elképzelése Magyarországnak, hogy gyülekezetek beindulnak, és mi viszünk magunkkal a jó hírt tettekben és szavakban. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Mennyi atyán, köszönjük, hogy láthatók a te szívedet az Ószövetségben. Hogy a te szíved dobban ezek a dolgokra. Hogy ezek a dolgok nagyon fontos neked. És te szeretél volna látni, de hogy a te néped az Ószövetségben, hogy megváltozzanak. De nem változtak meg. Nem tudtak. De köszönjük, mennyi atyánk, hogy elküldted a Szent Lelkedet, elküldted a fiadat, és mindent megváltoztattál. És hívsz minket magadhoz, hogy merjünk visszafordulni hozzád, és megragadni a te kegyelmedet, a te irgalmadat, amit adsz nekünk az Úr Jézus Krisztusban, és Úr Jézus, ha valaki nem ismert téged még, mutasd meg magadat. Engedd, hogy az ő szemük kinyíljanak, és lássanak, hogy egy féltő, szerető Isten vagy. Gyönyörködsz bennünk. Szeretsz minket. Egész lényed. Mindet adtál nekünk. És képes vagy visszafogadni minket, miután paráználkodtunk. Mert ilyen nagy a te szereteted felé. Úr Jézus Krisztus, ne engedj, hogy mi visszaélünk ezzel. Ne engedj, hogy ezt mi lájtosan kezeljünk. Hogy ez természetes. Úr Jézus Krisztus, szóljál nekünk. Küldj egy tüzet a mi szívünkben, hogy akarunk szeretett kapcsolatban élni veled. És hogy akarunk, hogy használj minket másoknak az életében. Jóbbá tenni ezt a bűnben esett világ, ami szenved olyan sokat, olyan nagyot. Kérünk úgy, így Úr Jézus Krisztus, hogy áld meg ezt a kis gyülekezetet. Áld meg az összes gyülekezetek Magyarországon. Áld meg ezek a szeretett szolgálatokat, a baptista szeretett szolgálat, a református szeretett szolgálatot, a máltai szeretett szolgálat. Hogy tudjanak végezni egy olyan munkát, ami dicsőít téged. És sokakat tudjanak megáldani. Úr Jézus Krisztus, valósítsd meg a te álmodat itt Magyarországon. És köszönöm, hogy ezt mind megkérhetünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.